Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
Mai üzenetnek azt a címet adtam, hogy konfliktuskezelés, azaz hogyan ne nyírjuk ki egymást. Ugye Géza beszélt a vízióvasárnapon arról, hogy ha alapvetően összeszedünk különböző háttérből jövő, különböző felekezetből, különböző társadalmi rétegből, különböző anyagi helyzetben lévő embereket, akkor körülbelül így fog kinézni, mint ahogy itt látjátok az illusztrációm. Én viszont, és nem csak én, hanem remélem mindannyian azt szeretnénk, hogy egy olyan gyülekezet legyünk, ami nem így néz ki. És hogy egyre növekszünk, és egyre nagyobb lesz a gyülekezet, egyre többen leszünk a gyülekezetben, egyre nehezebb lesz ezt elérni, hogy ne így nézzen ki a gyülekezet. De mielőtt belevágnék a pontjaimba, hoztam 8 pontot arról, hogy mi az, amit cselekedjünk meg ahhoz, hogy tényleg egy egységes gyülekezet legyen, hogy építsük az egységet. Viszont mielőtt belevágnánk ebbe, egy kis személyes tapasztalaton alapuló motivációt is hoztam nektek. Gézához hasonlóan én is egy pulóverbe jöttem. De ez nem egy názás pulóver. Ez a... ez egy Endeavor-ös pulóver. Az Endeavor az a cég, akinek jelenleg dolgozom. És ez egy startup. Úgyhogy az előző cégem is egy startup volt, és előtte 2 multicégnek dolgoztam. Na most nem tudom, hogy mennyire figyelitek a gazdasági híreket, meg hogy mennyire tudjátok, mi az a startup. Startupok azok a cégek, amik nagyon gyorsan tudnak növekedni, és néhány év alatt le tudják nyomni a multikat. Ugye a minap, hogyha követtétek a gazdasági híreket, akkor volt egy ilyen a Tesla. Emilynek még mindig megvannak a részvényeim. Szóval, hogy ha követtétek a híreket, az történt, hogy a Tesla értékesebbé vált a tőzsdén, mint a Volkswagen. Egy 100 éves múltra visszatekintő céget Tesla kicsit több, mint 10 év alatt le tudott nyomni magyarán. De ugye, ha megnézitek, a Netflix, Fox részvények hasonlóan állnak. Szóval azt egy kicsit szeretném megmutatni nektek, hogy mi a különbség egy startupos mentalitás és egy multis mentalitás közt? Mert hiszem azt, hogy ez a különbség az, ami képessé tesz egy startupot arra, hogy 10 év alatt lenyomjon már nagyon régóta, nagyon nagy tapasztalattal jelenlevő cégeket. Startupban építő mentalitás van, ami azt jelenti, hogy az emberek célja az, hogy egymást építsék. Nem az elsődleges céljuk az, hogy pozíciót lépjenek. Nem az elsődleges céljuk, hogy ők itt nagy karriert utat lépjenek be, járjanak be, hanem az a céljuk, hogy azt a víziót, amit a cég alapítója letett, azt megvalósítsák. Ugye a Tesla esetében ugye ez az, hogy önjáró elektromos autókkal legyenek tele az utak. Ezzel szemben mi van a multinál? A multinál egy tudáshatalom el van, ami azt jelenti, hogy én tudok valamit, akkor azt nem árulom el másnak, mert ha még más nem tudja, addig engem biztos nem rúgnak ki. Nyilván ez nekem jó abban a szempontból, hogy nem rúgnak ki, viszont a céget nem építi. És ha a cég nem épül, akkor igazából magamat sem építem, egy dologba kapaszkodok, ezzel magasra is lehet jutni, de valójában valódi értékem nem növekszik. Másik ilyen összehasonlítási pontom az pedig az, hogy igazából pont ez, hogy a startupban a céget mindenki sajátjának érzi. Én szeretném azt, hogyha a KKE-t mindenki, aki itt van, tényleg a saját gyülekezetének érezné. Egy olyan gyülekezetnek, amit ő maga is épít, aminek ő maga nem csak eljár, mint nem tudom, egy koncertre, hanem aminek tagja, tényleg a közösségnek a tagja. És mindenki őt értékesnek tartja, és mindenki tudja, hogy ő nélkül nem lenne ugyanaz a gyülekezet. Ezzel szemben milyen mentalitás van egy multi cégnél? Mindenki próbálja saját karrierjét építeni. Nem azzal foglalkozunk, mi van. Azzal foglalkozunk, hogy én mikor tudok előlépni. Harmadik összehasonlítási pontom pedig az, hogy milyen attitűddel megy be egy alkalmazott egy startupba és egy multiba. A startupba úgy megy be hétfőn egy alkalmazott, hogy hű de jó, hétvégén gyülibe inspirálódtam, és eszembe jutott kettő dolog, amit még be tudnánk építeni a termékbe. Hogy megy be a multiba egy alkalmazott, jaj, már megint hétfő. Érzitek a különbséget? Én azt szeretném, hogy ne úgy jöjjünk gyülekezetbe, hogy már itt vasárnap van, már itt fel kell öltözni, ezek a sok fura emberre találkozni. Én azt szeretném, hogy úgy jöjjünk el, hogy igen, végre inspirálódhatok. És végre valakinek adhatok valamit. Az utolsó ilyen összehasonlítási pontom az pedig az, hogy a startupban a vezetés célja az emberek felemelése. Mert tudják, ha nem emelnék föl az embereket, nem volnának képesek építeni egy egyre növekvő céget. Tehát, hogyha ugye ez a gyülekezet is, ahogy egyre növünk, egyre erősebbé kell válnunk, egyre többet kell önfejlesztésre szánnunk, mert akkor fogjuk tudni a növekvő gyülekezet terheit elviselni. És ugyanez van a startupok esetén. A startupok azért tudnak eljutni tényleg ugye a célig, vagy elérni azt a célt, amit kitűztek, mert képesek elejétől a végéig egységben lenni, és ezt úgy tudják elérni, hogy növelik saját magukat is, és egymást. És ezt valójában ezt nagyon kevés startup tudja megcsinálni, körülbelül 1000-ből egy, viszont aki meg tudja csinálni, azoknál mindegyiknél látszik ez a siker. Térjünk rá a pontjaimra. Ezek olyan pontok, amik gyakorlatban megcselekedhető pontok. Igyekeztem összeszedni azokat a pontokat a egység témakörében, amiket úgy látom, hogy jelenleg meg, vagy esetleg a közelmúltban gyülekezetben felmerült konfliktusok megoldása lehetnek. Az első ilyen pontom az pedig az, hogy a különbözőségek normálisak. Mindenkinek más az elhívása, ugye? Ez az első pont. Mindenkinek más az elhívása. Második gondolatom ezzel kapcsolatban, hogy ugyanazt a célt sokféleképpen lehet elérni. Egy a lényeg, hogy ez az út, amit választunk, ez a Bibliával egyetértésben legyen. Ha a Bibliában egyetértésben van, akkor ez az út helyes ahhoz a célhoz. Ugye egy jó példa szerintem erre az, hogy a megtérések. Ugye kétféle megtérési típus figyelhető meg a gyülekezetünkben. Az egyik az, aki ugye bejön, látja azt, hogy tényleg mit tett érte Jézus, és hogy ez egy milyen fantasztikus dolog, és tényleg egy-két alkalmon belül megtér. És van a másik típusú ember, amilyen például én voltam, hogy jár folyamatosan, egyre gyakrabban, elkezdi alkalmazni a tanításokat, és a gyümölcsökön csodálkozik rá, hogy wow, én nem ezt akartam, én tized ennyit akartam, és tiszten ennyit kaptam. És akkor mondja azt, hogy wow, Uram, itt az életem. A C pont, amit ezzel kapcsolatban felírtam, az pedig az, hogy ha jobban tudsz dolgokat másoknál, ne kritizáld őket, hanem mutass példát, és állj fel, és vállalj felelősséget másokért. ha felállsz, és felelősséget válasz másokért, rögtön nem lesz akkor az egód. Amikor rajtad van az a felelősség, hogy nem csak így bemondom, hogy szerintem így kéne, hanem felelősséget vállalok valakiért, és elkezdem mondjuk mentorálni, vagy vezetni, akkor az annyira letöri az egónkat, hogy egy olyan törést fog hozni az életünkbe, amiről ugye Géza tanított nemrég, hogy ahhoz, hogy következő szintre lépjünk, meg kell, hogy törjünk. És akkor megtörtünk, akkor képesek leszünk válni felelősséget, viszont ez a felelősség egy akkora teher lesz, hogy nem leszünk képesek Jézus nélkül elhordozni. És ez a fantasztikus benne, hogy ekkor oda kell futnunk Jézushoz. Az utolsó gondolatom ehhez a különbözőségek kezeléséhez, az pedig az, hogy koncentráljunk arra, hogy mi köt össze, és ne arra, hogy mi választ el. Erről szerintem sokszor beszéltünk a gyülekezetben, de nem lehet elégszer említeni. És akkor nézzük meg, hogy mit mond az ige. Az ige azt mondja, hogy itt megemlítem, hogy többféle fordítás van, és én az angol fordítást magyarítva fogom felolvasni, nálatok megvan az eredeti magyar. Én egy kicsit kifejezőbbnek érzem ezt az angol fordítást. Összetartoztok majd, és dicsőséget szereztek Istennek, a mi Urunknak, Jézus Krisztus atyának. Krisztus elfogadott titeket, így nektek is el kell fogadnotok egymást. Azt mondja az ige, el kell fogadnunk egymást. Ami dicsőséget hoz Istennek. Ez a lényeg, nem azért kell elfogadni egymást, hogy az fán vagy valami, mert ezzel tudunk Istennek dicsőséget hozni. Gondoljunk bele, valaki bejön a gyülekezetbe, és azt látja, hogy itt konfliktusok vannak, egymást öljük, harc megy azért, hogy mit tudom én, kiusson be a dicsi csapatba, kivezesse a kapcsolói tímet. Azt fogja mondani, hogy ilyent a világban is találok. Minek jöjjek ide? Amikor lát egy olyan egységet, ami a világban egyedülálló lenne, akkor azt mondja, hogy wow, én is ide akarok tartozni. Erről szól ez az igen. Lábbis számomra. Menjünk tovább. A második pont, amit elhoztam, az a türelem. Türelmesnek kell egymással lennünk. Valaki gyorsabban tud fejlődni, valaki lassabban. Itt az a nagyon fontos, hogy nem az a lényeg, hogy én gyorsan fogok fejlődni, akkor húzzak el minél gyorsabban, és én fejlődjek. Mert akkor az nem az egységben való gondolkodás. Ha egységben gondolkodom, akkor azt mondom, hogy én gyorsabban tudnék fejlődni, de ehelyett nem ezt teszem, hanem azt az időt, amit megspórolok azzal, hogy én gyorsabban tudok fejlődni, azt másokba investálom. És ez fogja meghozni az egységet. Tehát nagyon fontos, hogy a fejlődésben nagyon fontos az, hogy együtt fejlődjünk. A harmadik pont, amit hoztam, az pedig az, hogy ismerd meg a keresztény testvéreidet. Gondoljatok bele, hogy elég nehéz úgy egységet építeni, ha nem ismerjük egymást. Elég, hogy mondjam, persze, igen, mit jelent az, hogy ismerjük egymást? Nem elég az, hogy tudod, az a lila pólós srác, aki mindig hátul szokott ülni, annak volt az az ima témája, hogy ez nem ismerettség valójában. Arra gondolok, hogy valóban ismerjük egymást. Ez mit jelent? Kettő dolgot. Első, ismerd a vágyaidat. A vágyaikat, bocsánat. A második, ismerd a félelmeiket. Ez a két legfontosabb dolog. És idáig eljutni, ez egy hosszú folyamat, mire valaki megnyílik neked, és ezekről fog beszélni. Ehhez viszont nagyon sok időt kell együtt töltenünk. És erre nagyon jó a vasárnapok. Még jobbak a házi csoportok, ahol tényleg személyes kapcsolatokat tudunk építeni. A lógások azok tökéletesek arra, hogy tényleg kialakuljanak beszélgetések, és egyre jobban megismerjük egymást. Viszont ezek egyike sem képes helyettesíteni a baráti találkozókat. Tehát, és ez nem, ne értsetek félre, ez nem ezeknek a programoknak a hibája. De azt nem mondhatja meg Géza, hogy mit tudom én, Sanyi találkoz, mit tudom én, Lacival, Dani találkozza a másik Danival, és így leosztja, ti menjetek el kávézni, ti menjetek el ebédelni, ti menjetek el diszkóba. Ilyen nincsen. Tehát, hogy ezt így nem lehet szervezni. Ez alulról tud szerveződni. Ez akkor fog működni a barátságok, ha barátságokat építünk. Barátságot nem lehet föntről építeni. Ezt nem várhatjuk el Gézától. Negyedik pont, amit hoztam, az pedig egy talán a legnagyobb pontom, és legsúlyosabb, az pedig az irítség kezelése. Az irítség egy normális dolog. Mindenki volt már irigy, mindenki érzett magában irítséget. Ez nem probléma. Probléma akkor van, ha hagyjuk, hogy ez eluralkodjon rajtunk, és ez alapján hozunk döntéseket, és ez generál bennünk további érzelmeket. Az irítség a legjobb eszköz az emberek megosztására. Hoztam néhány gondolatot, hogy hogyan próbáljuk magunkban elnyomni ezt az irítséget. Az első, gondold át az odavezető utat is irigyled. Tehát például irigykedsz arra, hogy valakinek nem tudom milyen anyagi lehetőségei vannak, gondold végig, hogy az utat is irigyled. Azt az utat is irigyled, azokat a betegséget, amit mondjuk rá a stressz miatt szerzett, vagy azokat az álmatlan éjszakákat, amiket munkával töltött, hogy építse a vállalkozását, ezt is irigyled? Szerintem ez az irigység jelentős, az irigységek tárgyának jelentős részét lefedi, viszont van egy másik fajta dolog. Az pedig az, amikor az elhívás miatt valamit tényleg ajándékba kapunk Istentől. Tehát, hogy nem azért, mert megdolgoztunk, értem, hanem azért, mert szükségünk van a szolgálathoz. Ez olyan, mint hogy ez a laptop, egyébként ez egy céges laptop, és ezt én azért kaptam a munkahelyemtől, hogy tudjak dolgozni. És ugye manapság ugye nagyon nagy probléma a fiataloknak, hogy hogyan lesz lakhatásuk, hogyan lesz nekik egyáltalán saját házuk, vagy lakásuk egyáltalán. És ezzel nagyon sokan hosszan küzdenek. Viszont van, aki így instant megkapja. Jön egy jó lehetőség, lecsap rá, megkapja. Igen, de gondoljunk bele, hogy valószínűleg az az ember azért kapta azt a lakást így meg, mert különben hol tartaná a házi csoportját. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy vegyük észre, hogy ő ezt igazából egy szolgálati lakásként kapta. Míg te, aki sokat szívsz azzal, hogy hozzájuss a lakáshoz. Mint például mi voltunk ilyen helyzetben, hogy ugye összejött az önerő, utána ugye elcseszte az ügyvéd, utána hibázott a bankügyintéző, visszadobta a földhivatal, minden összejött. Tényleg az volt, hogy januárban leraktuk a foglalat, és június végén tudtunk beköltözni. De ez egy bizonyság. Nekünk erre az útra volt szükségünk, hogy azok fele, akik szintén ilyen problémával küzdenek, azoknak tudjunk segíteni. Nekünk ez kellett a szolgálatunkhoz. Szóval ezt is gondoljuk át, hogy sok dolgot azért kapunk. Én lehet az utat kaptam, valaki más konkrétan a lakást kapta ajándékba, de azért kaptuk, hogy ezzel szolgálni tudjunk. És itt még kitérnék itt az irítség témakörében egy nagyon fontos dologra, a pozícióharcokra. Ne építsünk keresztény karriert. A gyülekezet nem a karrierépítés helye. Sőt, azt mondom, hogy olyan, hogy karrierépítés valóságban csak egy lufi fújás. Az, hogy van egy, valaki mondott neked egy hierarchiát, és te azon kezdj el fölfelemászni. Ez valójában egy lufi. a valódi karrier, a valódi stabilitás, az a barátságokon alapszik. Egyébként, hogyha ha már így az Endeavort említettem, én ezt látom egyébként az alapítón is. Egyébként, tehát ő rajta is azt látom, hogy ő azért jutott el oda, ahova eljutott, mert barátságokkal kövezte ki az útját, és nem karriert akart építeni. És ez egy világi dolog, és ehhez képest meg a gyülekezetben, ami nem e világinak kéne lennie, elkezdünk karriereket építeni. Amikor felkerünk a mennybe, Isten nem azt fogja kérdezni, hogy Géza, hány pontot tanítottál? Á, csak 12 000, 13 000 kellett volna. Nem, a kérdés úgy hangzik, hány embert hoztál? Szóval nem az a kérdés, hogy most te milyen pozíciót töltöttél be a gyülekezetben, hanem az, hogy hány embert hoztál. És ehhez szükségünk van alázatra. Én amikor alázatra van szükségem, akkor mindig a János 21:15-öt szoktam elolvasni. Ugye ez szól arról, amikor Jézus háromszor kérdezi meg Pétert, hogy szeretsz-e engem? És mindig felteszem magamnak a kérdést, ha Pétert háromszor kérdezte meg, engem vajon hányszor kérdezne meg? És ne feledjük el, hogy a cél az emberek, azaz egymás, azaz a gyülekezet építése. Ha úgy gondolod, hogy valamit jobban csinálnál, mint egy vezetőd, akkor segíts a vezetődnek fejlődni. Ne kritizáld, vidd a vezetődet egy magasabb szintre, segíts a vezetődnek előre jutni. És ez az, amit Isten nagyon meg tud áldani, és ez az, ami egységet fog hozni, hiszen a vezetőd hálás lesz neked azért, hogy a következő szintre vitted. És bizonyítottad azt, hogy te érdemes vagy következő szintre lépni, szintén. Tehát összességében a gyülekezet épült. És tegyél fel magadnak egy kérdést. Te milyen felelősséget válasz másokért? Az ötödik pont, amit hoztam nektek, az, hogy légy elkötelezett. Ha elkötelezed magad a gyülekezetben, és mivel te egy jó gyülekezetben szeretnél lenni, nem lesz más választásod, mint hogy építed azt. Ha elkötelezed a gyülekezetbe magadat, akkor már ugye nem fogod azt mondani, hogy hát, ha ez a gyülekezet így befutsa, akkor elmegy máshova. Hanem neked kell építened. És innentől kezdve ez automatikusan fog jönni. Az a vágy benned, hogy egy jobb helyen legyél. Hatodik pontom az, hogy nagyon fontos a vezetés elfogadása. Miért? Mert a vezető adja a víziót, és a megoldást is sokszor. Tehát az, hogy merre menjünk, az a célkitűzés kell ahhoz, hogy egységben legyünk. Csak úgy önmagában egységben nem lehet lenni. Valamilyen cél érdekében lehet egységben lenni. Ugye ez a gyülekezet esetében Isten királyságának az építése. Ugye Géza hozott egy hete egy víziót, és ugye akkor hozta példának az Abcsel 6-ot, amikor az első gyülekezetben is konfliktus támadt. És a megoldás az volt, hogy 7 jó hírű szentlélekkel és bölcsességgel teljes férfi felállt és felelősséget vállalt. De hogy ennek kell lenni a megoldásnak, és ezt tudja megoldani a konfliktust, ezt viszont az apostolok tudták. Ezt az apostolok vezetése nélkül nem ment volna. A hetedik pont, amit hoztam nektek, az pedig az, hogy a személyes konfliktusokat rendezni kell. Ez egy nagyon alap dolog, nagyon egyszerűen hangzik. Ugye az ige azt mondja, Efézus 26, haragudhattok, de ne vétkezzetek, a nap ne menjen le haragotokkal, helyet se adjatok az ördögnek. Ez nagyon egyszerűen hangzik. Hát ki kell békülni, az kész, nem? Mi ebben az olyan nehéz? Az a nagyon nehéz benne, hogy az érzelmeink vezetnek el ilyenkor. A félelmeink. Mi van, ha oda megyek, és igazából én csak félreértettem, és igazából én vagyok a hülye? Vagy de hát én szeretem azt az embert, nem akarom megbántani azzal, hogy ő engem megbántott. Igen, de ezzel tüskét hagysz magadban, egy olyan tüskét, amit a sátán fel tud használni arra, hogy pusztítson a gyülekezetünkbe. Ezt ne engedjük. Ha felmerül csak a konfliktus gyanúja, vagy csak úgy érzed, hogy az a másik ember, eddig jóba voltatok, eltávolodott, kérdezd meg, hogy mi történt. Te csináltál valamit, vagy mi történt? Mi volt az a törés? És inkább háromszor próbálj meg olyan konfliktust megoldani, ami nem is volt soha, és kiderül, hogy csak te azt gondoltad, hogy konfliktus, mint hogy egyet ne oldj meg, és a sátán jöjjön és kihasználja. És konfliktust nem fogtok tudni megoldani, legalábbis valós szinten, annélkül, hogy őszinték lennétek egymással. Azt mondom nektek, ha nem leszünk képesek őszintén beszélgetni egymással, őszintén konfliktusokat megoldani, akkor mindenki mehet haza. Nincs értelme az egésznek. Nem tudom, hogy észrevettétek-e, a KKL-be, a középső K, az a közösséget jelenti. Tehát az a közösségépítés az nem csak a víziónkban van benne, hanem a nevünkben is. Tehát, hogy az, hogy közösségben legyünk, az viszont nem fog menni őszintesség nélkül. És azt mondom, hogy ezt az első 7 pontot teljes egészében nem lehet megvalósítani isteni szeretet nélkül. Mindegyikben el lehet nagyon magas szintre jutni, de isteni szeretet nélkül nem fog menni. Hogyan működik az isteni szeretet? Kapcsolatban vagyunk Jézussal. Jézus szeret minket egy isteni szeretettel. És mi ezt képesek vagyunk továbbadni. Ez nem működik magunkból, tehát nem vagyunk istenek, nem tudunk magunkban isteni szeretettel szeretni. Csak a Jézustól kapott szeretetet tudjuk továbbadni. Ezért, ha szolgálunk mások fele, ne feledjük el, hogy nekünk is töltekezni kell. Nekünk is szükség van Jézussal való kapcsolatra ahhoz, hogy feltöltődjünk isteni szeretettel, hogy ezt tovább tudjuk adni. Azt mondja az ige 1 Péter 1.22. Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel, képmutatás nélküli testvér szeretettel, egymást kitartóan tiszta szívből szeressétek. Itt kiemeltem a képmutatás nélkülit. Mit jelent az, hogy képmutatás nélküli? Hogy őszinte. És mit jelent ez az ige összességében? Hogy nem elég egy vízió alatt lenni. Ha azt meg akarjuk valósítani, akkor tudnunk kell egymással őszintének lenni. És ha most ezt elkezdjük alkalmazni, és én nagyon remélem, hogy elkezdjük alkalmazni, akkor bizony ez nagyon sok konfliktust fog előhozni. És zárszóként azt szeretném nektek mondani, hogy ettől ne ijedjünk meg. Ha ezt tényleg elkezdjük alkalmazni, az abból fog látszani, hogy látszólag sokkal több konfliktus lesz, hiszen az elfolytott konfliktusok elő fognak jönni. Ez nagyon ijesztő lehet. De ne ijedjünk meg, mert ha már látjuk, meg lehet oldani. Az igazán veszélyes konfliktus az, amit nem látunk. Most pedig szeretnék imádkozni azért, hogy tényleg sikerüljön ezeket a célokat elérnünk. És azért, hogy egy nagyon egységes gyülekezet legyünk. És akármennyire növekszünk, egységesek tudjunk maradni. Drága Uram, köszönjük neked az egyházunkat, köszönjük neked, Uram, a KK-t, köszönjük, hogy egy ilyen víziót adtál Gézának. Köszönjük, Uram, hogy tényleg egységet hozol ide. Uram, segíts nekünk, hogy tényleg egységben legyünk. Uram, segíts felszínre hozni a konfliktusainkat. Uram, adj bátorságot, hogy odalépjünk másokhoz. Uram, adj kitartást, hogy megoldjuk a konfliktusokat. Uram, add, hogy ne adjuk fel soha. Uram, adj erőt, adj bölcsességet, hogy megoldjuk a konfliktusainkat. Uram, kijelentem, hogy te képes vagy minden konfliktust megoldani ebben a gyülekezetben, Uram. És Uram, hiszem, hogy egy olyan kultúrát tudunk kiépíteni, amit a világ csodálni fog. hogy hogy tud egy ennyi ember egy lélek, egy szívként dobbanni. Köszönjük neked, Uram, Jézus nevében. Amen.